Kedves gyerekek és tanítók, köszi klub kezdődik, ez a gyülekezetünk korcsoportos gyerekbiblia köre, sok áldás nektek. És felnőttek, fiatalok, akik maradunk, most hallgathatjuk Isten igéjét, szeretnék ezért imádkozni István által, hogy az Úr szólhat hozzánk most, és nyitott szívvel hallgassuk majd a következő percekben az igehirdetést. Uram, köszönjük az örömteli pillanatokat, nagyon hálásak vagyunk az élet ajándékáért, kis gyermekformában, és köszönjük, hogy te is gyermekformában eljöttél karácsonykor, és elvégezted húsvétkor, amiért jöttél. Add, hogy ennek az egyik szeletét, elemét, akár a virágvasárnapot jobban megérthessük ma. Imádkozunk az üzenetért, hogy érjen el a szívünkig. Amen.
Szeretném felolvasni a virágvasárnapi történetet a Lukács evangéliumának a 19. részében, a 29. verstől. Így van leírva ez a történet, de a többi evangéliumban is benne van. Tehát ez történt Jeruzsálemben virágvasárnapkor. Amikor Jézus közelért Betfagéhoz, Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött a tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szembe lévő faluba, és találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, ezt mondjátok, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, a gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat, amikor pedig már közeledtek az olajfák hegyének a lejtőjéhez, a tanítványoknak az egész sokasága örvendezve felhangon dicsérni kezdte az Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltozni. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor az ellenség sáncot húz körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, és akik benned laknak, nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted föl a meglátogatásodnak az idejét. És szeretném még a 24. Zsoltárból a 7. verstől olvasni a Bibliát. Itt ez van írva. Emeljétek föl a fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr. Az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl a fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Nem tudom, hogy szeretitek-e az ünnepeket. Ki az, aki szereti az ünnepet? Mondjuk a hétköznaphoz viszonyítva, melyik a jobb? Ünnepre szavazunk, vagy inkább a hétköznapokra? Inkább az ünnepre. Tudjátok, hogy egyáltalán miért jó az ünnep? Vagy gondolkodtatok már ezen? Ha azt mondjuk, hogy az ünnepek azok jobbak, mint a hétköznapok, akkor miért jobb az ünnep? Kevesebb a meló, igen. Ez mindenképpen így van. Kevesebb a meló. Van egy definíció. Az ünneppel kapcsolatban így hangzik ez a definíció, hogy az ünnep olyan különleges időszak, amikor az emberek a megszokottól eltérő módon viselkednek, ünnepi szokásokat követnek vagy hajtanak végre, más előírásokat és tilalmakat tartanak be, mint hétköznapokon. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ünnep az attól ünnep, hogy más, mint a hétköznap. Hétköznap van egy menete, egy folyamata az életünknek, és az ünnep az arról szól, hogy az nem ugyanaz, mint a hétköznap. Nem ugyanazt csináljuk, nem ugyanúgy élünk, nem ugyanazt esszük, nem akkor kelünk föl, vagy nem akkor fekszünk le, a tevékenységeink mások. Ezért az ünnep az ilyen megkülönböztetett dolog. Ezért szeretik az emberek az ünnepet, mert valami más lehet csinálni. Kicsit lazábbnak lehet lenni, valami örömteli dolgot át lehet élni. A mi családunkban nem túl rég ünnep volt, egy névnapot ünnepeltünk, nem soká jön 2 születésnap. Lehet, hogy a ti életetekben, a ti családotokban, vagy a környezetetekben is újra és újra jönnek ezek az ünnepnapok. A Tóth családnak az életében azzal, hogy ahogy halljátok a Márk hangját, azzal, hogy ő megszületett, belépett ebbe a világba, tulajdonképpen egy ünnepet hozott, ugye? A születésnek az ünnepét. És minden évben, valószínű, hogy a Tóth családban, az a nap, amikor Márk megszületett, az egy ünnepnap lesz. Az ő életében is, meg a családja életében is. Sőt, van 2 neve, a Márk meg a László, valószínű, mind a 2 ünnepnap lesz. Ugye, egy élet, ha megjelenik, akkor az ünnepet jelent. Amikor ünnepről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy megkülönböztetjük azokat a napokat valami mástól. Tulajdonképpen az ünnepeket Isten rendelte el. Azért vannak ünnepek, mert Isten úgy döntött, hogy legyen ünnep. Az első ünnepet maga Isten tartotta meg, ezt az ünnepet úgy hívják, hogy a nyugalomnap. Már nem dolgozott, vége a teremtésnek, és azt mondja a Biblia, hogy megpihent és gyönyörködött mindabban, ami történt. Mert azt mondta, hogy mindez tökéletes és jó. Tehát amikor az ünnepről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy valami isteni dolog elkezd működni az életünkben, vagy a különböző társadalmaknak az életében, és amikor ünnepről beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy az ünnepek azok mindig emlékeztetnek bennünket valamire, vagy valakire. Az emlék az segít abban bennünk, hogy fölidézzük újra. Amikor ünnepelünk, akkor egy picit a múltba nézünk, mert megünnepeljük valakinek a születésnapját, vagy egy nép és nemzet megünnepli valami ősi régi dolognak a megtörténtét, egy szabadságharcot, vagy valami nagy alkotást. Mindig a múltba kell nézni, és annak a folyamatában újra és újra visszaemlékezünk és ünnepelünk. Ez az ünnep. És az ünnepről még azt is tudni kell, hogy az ünnepek azok nagyon-nagyon erősen közösségteremtő események. Általában ünnepelni nem egyedül szoktunk, ugye? Tehát nem arról szól a dolog, hogy amikor én ünnepelni akarok, akkor elvonulok egyedül ünnepelek. Hanem az ünnep az inkább fordított irányba hat. Amikor ünnepelünk, akkor összejön az ember a másik emberrel, összejön a család, összejönnek az emberek az országból, és ünnepelnek, és ünnepelnek, és ünnepelnek. Mindezt azért mondtam el, mert a virágvasárnap az tulajdonképpen nem más, mint egy ünnep. Egy ünnepnek az első lépései. A történetben, amit felolvastunk, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor ez egy ünnep. Azért, mert készülnek az emberek arra, hogy a Páska ünnepet majd megünnepeljék, és a Páska ünnep az egy olyan ünnep, ami egy ilyen zarándok ünnep volt, hogy az ország minden részéről az emberek összeszedték a dolgaikat, bepakolták a bőrönbe, vagy a szamára, vagy a lóra, vagy mit tudom én, mivel utaztak ki, mivel tehette meg, vagy gyalog, és elindultak, és elmentek Jeruzsálembe, hogy részt vegyenek a nagy ünnepen, a nagy Isten tiszteleten. Tehát ez egy ünnep. A Páska ünnep egy ilyen várakozási ünnep is volt, ugyanis tulajdonképpen minden ünnepben benne van ez a várakozás, ugye? Milyen ajándékot kapok, ki fog eljönni, mi történik ott, vagy az ilyen szent ünnepeken is, az Isten tesz-e valami csodát velem, oda fogok menni, majd én ott imádkozni fogok, kivel fogok találkozni. Van egy ilyen várakozás az ünnepben. És ez a várakozás ebben a Páska ünnepben is maximálisan benne volt. Felfokozott állapotban voltak az emberek, és ebben a felfokozott ünnepi várakozásban van 3 fontos dolog. Az egyik az, hogy Jézus jön, ez biztos. Látjuk a történetből. A másik dolog az, hogy látjuk azt, hogy az emberek elkezdenek ünnepelni, egy ilyen belső üdvrűalgás jön az emberekből ki, és elkezdik ünnepelni Jézust. Ez a másik fontos esemény, és a harmadik, hogy ott valahol a periférián ott vannak az akkori vallási vezetők, a farizeusok, akiknek ez az egész nagyon nem tetszik, és elkezdenek a háttérbe szervezkedni. Ugye Jézus jön, az emberek ünnepelnek, a farizeusok meg szervezkednek. Erről szól tulajdonképpen a virágvasárnapi ünnep. Nézzük meg ezeket kicsit közelebbről. Először az ünneplő tömeget. Amikor az ünneplő tömegre gondolunk, akkor azt kell látni, hogy az ünneplő tömeg valamilyen módon fölismeri Jézusban azt, hogy ő a Mesiás. Ez nagyon egyértelmű. Ünneplik őt, hogy ő a messiás. Nem azért, mert valaki bejelentette, hogy itt jön a messiás, és akkor mindenki jöjjön ki az utcára, hanem valahogy egy ilyen természetes dolog volt, hogy az emberek odamentek, és ahogy látták, hogy Jézus megjelent, és jön föl a jeruzsálemi dombokra, és jön be a városba, ez az egész úgy hatott az emberekre, hogy végre ő az, aki megjelenik, ő a messiás, az Istennek a küldöttje. Csak két dolgot szeretnék megemlíteni a történetből, ami egyértelműen bebizonyítja ezt. Az egyik, hogy egy 500 évvel korábbi profécia, amit Zakariás mondott el, Isten kijelentett neki 500 évvel korábban valamit, hogy amikor a messiás eljön és bevonul Jeruzsálembe, akkor milyen lesz az? Ezt az akkori emberek, az akkori Bibliát, az Ószövetséget ismerő emberek ismerték ezt a zakariási proféciát. Tudták, hogy Zakariás miről profétált, és ő ezt mondta, hogy örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz, diadalmas, alázatos, Szamáron ülve, Szamárcsikó hátán. Ugye ez 500 évvel korábban leíródott, hogy amikor megjön a messiás, akkor majd örülni kell, ez megtörtént, ugye megtörtént, mert mindenki hozsannázik ott, tehát örülnek az emberek, örülni kell, mert ő a messiás, ez a valaki alázatos lesz, Jézus abszolút alázatosan jön be, és nem akármin, hanem Szamárcsikó hátán. És ez a három dolog beteljesedik ott, és az emberek ezt látják, és ünneplik a messiást. És abban is bizonyítékot nyer, hogy az emberek fölismerik a messiást, ugyanis elkezdik kiabálni, hogy Hozsánna áldott az, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Tehát az emberek egyszerűen királyt láttak Jézusban. A messiást látták királyban, az Istentől küldött megszabadítót, aki az Izrael királya lesz. Ők ezt látták. És ezért mondják azt, hogy Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna. Ez a Hozsánna szó a vallási értelemben tulajdonképpen egy ilyen öröm kifejezés. Tehát ha örül valaki, akkor hozsannázik. Mindegy, hogy minek örül, de hogyha örül valaki, akkor hozsannázik. Tehát így is le lehetne fordítani, hogy mit jelent az, hogy Hozsánna. Ha örülsz, akkor Hozsannát mondasz. Úgy is lefordíthatnám, ha mondjuk a mai értelemben mondjuk egy fiú meghív egy randevúra egy lányt, és nagyon nagy várakozással van, hogy ez az első randevú hogy fog sikerülni, és a fiú ott van 10 perccel hamarabb, és nézi az órát, és figyeli az időt, és akkor már csak 5 perc, már csak 4 perc, már csak 3 perc, most már mindjárt itt az idő, biztos, hogy jönni fog, és mondjuk letelt az idő, és még nincs ott a lány. És azt eltelik 1 perc, 2 perc, 3 perc, és egyszer csak meglátja, hogy csak megjelenik a lány, tehát érdemes volt ezt az egészet megvárni. És találkoznak, és azt mondja a fiú, Hozsánna, na végre itt van. Szóval ezt is jelenti a Hozsánna. Azt is jelenti a Hozsánna, hogyha valaki egyetemista, és már a sokadik vizsgáról rúgják ki, és egyszer újra megy, és végre sikerül neki, és megadják neki akármilyen jegyet, ami nem egyes, kijön, és az Hozsánna. Végre, meg sikerült. Tehát valami ilyesmit jelent a Hozsánna. És ezek az emberek, akik ott Jeruzsálemben Hozsannát kiáltanak, és üdvözlik Jézust, akkor tulajdonképpen nem mást mondanak, mint hogy örülünk neked, örülünk, hogy itt vagy, nagyon boldogok vagyunk, mert te fogsz megmenteni bennünket, te fogsz megsegíteni bennünket, mert te vagy az, akit az Isten küldött nekünk. Tehát amikor a tömegről beszélünk, akkor azt kell látni, hogy a tömeg nagyon világosan fölismeri Jézust. Tudják azt, hogy ő a messiás. Ő már nem egy rabbinak tartják, most nem arról beszélnek, hogy tudjuk, hogy honnan származik, ki az anyja, meg az apja, meg nem tudom, meg a családja, meg nem. Szóval nem ezzel foglalkoznak, ő a messiás. Tehát beteszik tényleg abba a kategóriába, amiben Jézus valóságosan benne van, tehát hogy ő az Istentől küldött szabadító. És ezt Jézus nem állítja le. Nem mondja azt, hogy figyeljetek, legyetek csöndben, ne tudja ezt mindenki, hanem engedi. Igen, én vagyok a messiás, igen. Én az Istentől jöttem. Azért jöttem, hogy megszabadítsam az Isten népét, sőt az egész világot. Az Isten küldött engem, és ezt nagyon világosan fölvállalja ott Jézus, és az emberek fölismerik ezt, és üdvözlik. Mit jelent ez most neked meg nekem? Vagy kicsit utazzunk vissza Jeruzsálemből Budapestre, vagy Magyarországra. Hogy tudjuk mi ezt megélni? Ebben a történetben van egy fontos alapelv. És ez a fontos alapelv nem más, mint az adásnak, vagy az adakozásnak az alapelve. Gondoljatok csak bele, hogy ebben a történetben ott van Jézus, bevonul, mindenki ünnepli, de van egy fontos szereplője ennek a történetnek, ami nélkül nem teljesedik be a profécia, nem biztos, hogy fölismerik Jézust messiásként. Ha ez a valami hiányzik, akkor ott baj van. És tudjátok mi ez? Szamár. Egy szamár. Ha hiányzik a szamár, nem működik a rendszer. Pedig egy szamár az nem nagy érték, ugye? Nem tudom, mekkora érték. Van valakinek szamara egyébként? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mekkora érték ez. Ja, lada szamara, az más. Nem tudom, mekkora érték egy szamár, de alapvetően valószínűleg nem csillagászati összegekről beszélünk. Tehát, hogy ebben az egész tömegben, ebben az egész messiási üsztörténeti dologban, ami ott történik, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen szürke szereplő, ugye? Tehát, hogy majdnem, hogy nála nélkül is működne minden, de nem működhet nála nélkül semmi. Mert a proféciákban benne van, hogy nem fehér lovon, meg nem tudom mivel jön be, hanem ő bejön majd alázatosan szamáron. És a történetben azt is olvassuk, hogy mielőtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, a tanítványainak azt mondja, hogy menjetek el egy bizonyos helyre, és ott találni fogtok egy szamarat, és azt hozzátok el, és azon fogunk majd bemenni. És már előre mondja Jézus, hogy biztos, hogy amikor oda mentek majd, és el akarjátok hozni a szamarat, hát a gazdái mit kérdeznek? Hát kik vagytok, ti mit képzeltek? Hát az enyém ez a szamár. Azt nem viheti el innen. És hogyha bárki problémázik, vagy a gazdái azt kérdezik, hogy mi ez az egész, akkor csak mondjatok annyit, hogy az Úrnak van szüksége rá. És ugye így történik. Fogják a szamarat, a gazdáik, vagy a gazda megijed, lopják a szamarat, de mikor megkérdezi, hogy mi ez az egész, akkor csak annyit mondanak, hogy az Úrnak van szüksége rá. És ez elég, hogy akkor rendben van. Akkor viheted. Ahhoz, hogy ez az egész virágvasárnap megtörténjen, ahhoz szükség van egy szamára, de szükség van egy olyan gazdára is, aki úgy tekint a szamára, hogyha az Istennek szüksége van erre, vagy Jézusnak szüksége van erre, akkor nyugodtan viheti. Enélkül az adakozó, nagylelkű hozzáállás nélkül ez a virágvasárnap nem úgy történt volna meg, ahogy megtörténik. És tudjátok, ez ma is így van, hogy az Isten nagy dolgai, nagy ünnepek, bármi, ami megmozgatja a világot, abban ott van mindig az egyéni embereknek az odaszánása, elkötelezettsége, adakozása, nagy szíve, lelke, szolgálata. Enélkül semmi nem működik. Enélkül nem történhetnek meg a nagy dolgok. És ma ezen a virágvasárnapon, amikor arról beszélünk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, és milyen szép volt, meg milyen jó volt, meg mit jelent ez, Isten azt akarja neked is, meg nekem is mondani, hogy ne felejtsd el, hogy újra és újra, ami ott történt, az veled is meg fog történni. Mármint az, hogy néha Isten szól, hogy szükség van valamire. Hogy szükség van valakire. És akkor történnek meg az Isten nagy dolgai, amikor erre azt mondod, hogy igen. Persze, hát az Úrnak szüksége van rá, akkor rendben, akkor megyek. Vagy akkor odaadom, vagy akkor kifizetem, vagy akkor megoldjuk. Ha Jézusnak szüksége van rá, akkor persze, akkor mehet. Ha másnak van szüksége rá, akkor nem biztos, de ha Jézusnak, akkor igen. Benned van ez az adakozó lelkület? Mert ez mozgatja az Isten országát. Ez hajtja előre a dolgokat. Ha az Istennek szüksége van rá, akkor hadd menjenek a dolgok. És ott van ez a hatalmas tömeg, akik ott dicsőítik magát Jézust. Ezt mondja a Biblia, közben itt lépek is. A felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust, és amint továbbment, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat, és mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének rejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve felhangon dicsérik ezt az Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A tömegben rengeteg olyan ember volt, aki egy ilyen önfeláldozó volt. Akik elkezdték dicsőíteni Jézust, és egyrészt olyan belső öröm volt, ami csak úgy kijött belőlük ez a hozsannázás. Nem azért, mert valaki mondta, hogy most kell tapsolni, meg most ezt kell csinálni, hanem egyszerűen kijött belőlük. Sőt, nem csak ez jött ki belőlük, hogy hozsanna, hanem fogták a ruhájukat, ugye? Tehát, hogy a felső ruhájukat, és mit csináltak? Vagy a szamára terítették, vagy csak így ledobták, és akkor mindenki keresztül taposott rajta, ugye? Én benne gondoltam, hogy ezt a mozdulatot most, hogy leveszem az akót és ledobom a földre, ez kinek a kedvéért csinálnám meg, hogy valaki keresztül menjen rajta? Van olyan uralkodó, politikus, nagyember, nem tudom, olyan tekintély, aki miatt ezt meg kéne csinálnom? Én komolyan végig gondoltam, és azt mondanám, hogy nem teríteném le az akót, lehet, hogy senki elé. Mármint, hogy azt a nagy hódolatot és tiszteletet kifejezzem, hogy hát ő a minden. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen. De lehet, hogy eléggé sokáig kell gondolkodni, hogy mikor tennéd ezt meg. Tudom, hogy a mai kultúrában ez nem is nagyon van benne, ugye? Tehát nem nagyon látjuk azt, mikor nagy emberek jönnek, és akkor a rajongók dobálják, nem tudom, a ruhájukat, hogy ezen kell szeretnék keresztül menni. Tehát hogy ez sem a színészeknél, sem a sportolóknál, sem a politikusoknál nem jellemző. Lehet, hogy az utóbbinál pláne nem, hogy nem dobálják az emberek. De hogy egyszerűen ez nincs benne. De mégis akkor az emberek mit csinál? Ezt tették, ugye? Levették a felsőlőket, ledobták, és nyugodtan a szamár keresztül mehetett rajta, meg utána még a tömeg is megtaposta a ruhát. Lehet, hogy utána már nem is ruha volt az a ruha, nem biztos, hogy újra fölvehette és hazavihette. Benne volt ez az odaszánás, hogy itt van Jézus, akkor mindenem. Mindent odaadok neki. És ez viszi előre az Isten országát ma is. És ma, amikor arra gondolsz, hogy te mit tehetsz az Isten országáért, mit tehetsz azért, hogy valami nagy dolog történjen, akkor ugyanezt. Mármint nem az akkót kell adobálni, hanem hogy ezt a önfeláldozó, másoknak segítő, az Istennek odaszánó életet élni. Ha az Istennek szüksége van, akkor persze megyek és megoldom. Segítek, teszem, engedelmeskedek. És hogyha ez bennünk van, akkor virágvasárnap újra és újra történni fog, valamilyen formában és valamilyen módon, úgy, hogy az Isten neve vagy megdicsőül. Mert te odaadod a szamaradat, vagy ledobod a ruhádat, a földre a felső ruhádat, és engeded, hogy valaki más, aki nem más, mint az Isten, megdicsőjön. Kész vagy erre? Akkor ezt tették az emberek, és ez egy példa lehet nekünk is. És ma is erre van szükség. Hogy Istenem, odaadom magam neked, odaszánom magam neked, mert az életet tőled kaptam, és egyszerűen csak szeretném kifejezni, hogy rendelkezz velem. Ez az igazi keresztény élet. És aki idáig nem jut el, az valószínű, hogy a kereszténységet csak úgy használja, de nem élt át valószínűleg soha igazán. Az Istennek odaszánt élet, ez az igazi kereszténység. Na, lépjünk tovább. Ott vannak a szervezkedő farizeusok, akik a kicsit a periférián vannak, de látható módon nem tetszik nekik a rendszer, nem örülnek ennek az egésznek, ők nincsenek ott a hallelujázós tömegben, nem veszik le a felső ruhájukat, semmiféle ilyen dolog nincs, de az arcukra van írva, hogy valami nagyon nincs rendben. Legalábbis ők ezt úgy élik meg. Miért? Ha visszagondolunk arra, hogy mi az a Páska ünnepe, akkor tudnunk kell azt, hogy a Páska ünnep az nem más, mint az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe, hogy Isten népe sokáig ott volt Egyiptomban rabszolgasorsban, és egyszer Isten úgy döntött, hogy eljött a vége, Mózes rendelte egy ilyen eszközként, hogy szabadítóként megjelenjen, és a semmiből szinte megjelenik Mózes, és bejelenti a fáraónak, hogy engedd el a népet. Meg oda megy a népnek a vezetőjéhez, és azt mondja, hogy engem az Isten küldött azért, mert itt fogjuk hagyni Egyiptomot, vége ennek az egésznek. A semmiből megjelenik valaki, aki bejelenti a szabadulást. És aztán persze sok minden történik ott, a fáraó nem akarja elengedni őket, nehezen megy ez a dolog, nehezen indulnak be a dolgok, de végül is a 10. csapás után a fáraó azt mondja, hogy menjetek. És a 10. csapás az nem éri, meg a többi sem, de nem éri az Isten népét azért, mert megölnek egy bárányt, és fölkenik az ajtófélfára a vért, a báránynak a vérét, és ott, azokban a házakban, ahol ott volt a vér, ott nincs pusztulás, ott nincs halál, ők jól vannak, elfogyasztják a páska vacsorát, páska bárányt, és a következő naptól kezdve egy új korszak indul el, amikor kivonulnak Egyiptomból, és elindulnak az ígéret földjére. Ez a páska ünnep. És amikor újra és újra megünnepelték a páska ünnepet, emlékeztek, hogy az ünnep arról szól, hogy az ünnep az emlékezés valamire, emlékeztek az emberek páska ünnepkor, hogy az Isten egyszer régen az elődeinknek az életében küldte Mózest a szabadítót, és azért lehetünk mi most itt. És amikor erre emlékeztek, akkor titokban ott volt egy ilyen messiás várakozás, hogy valószínű, hogy az Isten ebben a mai időben, amikor vágyunk arra, hogy kiszabadítson bennünket abból a politikai helyzetből, ami akkor volt, meg abból az elnyomásból, amiben voltak, ez a római hatalomnak az elnyomása volt, hogy valószínű, hogyha az Isten újra rendel valakit, aki megjelenik és azt mondja, hogy na itt a szabadulás, amikor megjelenik ez a valaki, ez nem más lesz, mint a messiás, és ez a messiás a páska ünnepen fog megjelenni. Ugye, mert Isten a páska időszakában hozta ki őket Egyiptomból. Ha Isten bármikor is őket meg fogja szabadítani, és jön a messiás, az mikor jöhet? Hát csak a páska ünnepen. És ezért volt egy ilyen óriási várakozás bennük, hogy mindez, ami történni fog, ez ma meg fog történni, vagy hát ezen az ünnepen meg fog történni. És a farizeusok tulajdonképpen erre hivatkoznak, és oda mennek Jézushoz, és azt mondják Jézusnak, hogy hallgattasd el ezt a tömeget, mert ez veszélyes. Ha itt elkezdenek, mint a messiás ünneplésbe kezdeni, meg itt a király, meg nem tudom, akkor jönnek a rómaiak, és leverik az ünnepünket, és nem tudunk ünnepelni. Tehát nagyon veszélyes volt ez az egész a farizeusok megítélésének az oldaláról. Persze valószínű, hogy ők nem ezért aggódtak leginkább, hogy a rómaiak mit kezdenek ezzel az egész helyzettel, hanem ezt úgy fel akarták használni, mert őket zavarta az, hogy Jézus a messiás, és ők pedig teljes mértékben a perifériára kerülnek. Tehát amikor ők azt mondják, hogy el kell hallgattatni a tömeget, és arra hivatkoznak, hogy ez veszélyes dolog, az igazi félelmük az volt, hogy a hatalmukat el fogják veszíteni, mert Jézus átveszi a hatalmat. Mert ha ő a messiás, ha ő a király, akkor a hatalom ott koncentrálódik majd náluk, és a vallási vezetőknek a tekintélye az kevésbé fog megnyilvánulni. És ezért kiabálnak, és ezért mondják azt, hogy Mester, utasíts rendre a tanítványaidat, de ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Láttatok már beszélő követ? Hogy teljesedik ez be? Mi az a beszélőkő? Vagy mire gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy oké, hogyha itt rendet csinálunk, vagy csönd lesz, akkor a kövek elkezdenek kiabálni. Vagyis, vagy így, vagy úgy, de az Isten dicsőítés az működni fog. Vagy most itt élőben, vagy pedig a kövek fognak megszólalni. Ha ezt meg akarjuk fejteni, akkor ahogy tovább olvasok a történetet, ott van benne, hogy ahogy Jézus vonul be Jeruzsálembe, és ott van ez a nagy ünneplés, közeledik Jeruzsálemhez, és amikor Jézus már rálát a városra, akkor megáll egy pillanatra, és elkezd sírni Jézus. Ez egy ilyen megdöbbentő fordulat, ugye érzelmileg, hogy mindenki hozsánnázik, minden szép és minden jó. Jézus is boldog, tanítványok is boldogok, az emberek is boldogok, farizeusok nem boldogok, de az egy dolog. De szóval mindenki jól érzi magát, és egyszer csak megáll Jézus, és elkezd sírni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted föl a meglátogatásodnak az idejét. Amit Jézus ekkor mond, az abból táplálkozik, hogy ő, ahogy rálát a városra, és hallja az embereknek az üdvrivalgását, elfogadja azt, hogy őt messiásnak tekintik, de mégis rálát a városra, és ilyen profétai szemmel látja azt, hogy a városnak mi lesz a sorsa. És azt is látja, hogy neki mi lesz a sorsa. Hogy oké, hogy most ünnepelnek, de néhány nap múlva keresztre fognak feszíteni. És Jézus nem azért jön, hogy tönkre tegyen ott mindent, hanem a békességet akarja elhozni a városba. Jézus nem azért jön, hogy tönkretegye ezt a világot, hanem azért, hogy békességet hozzon a földre, de erre a békességre sok embernek semmi szüksége nincs. És Jézus azt mondja, hogy én itt vagyok, hoznám a békességet, itt van egy isteni meglátogatás pillanata, amikor az Isten Krisztusban megjelenik ott a városban, és ennek nem az lesz a vége, hogy békesség, hanem az, hogy jönnek a római katonák, megaláztatás, fájdalom, szenvedés és kereszthalál. És Jézus mond egy proféciát itt, és azt mondja, hogy eljönnek majd azok a napok, amikor ebben a városban nem üdvrivalgás lesz és hozsannázás lesz, hanem sírni fognak az emberek, zokogni fognak és fájdalmakat élnek át, de jön az ellenség, és szétver mindent, és kőkövön nem fog itt maradni semmi. Jézus elmond egy proféciát, ami 70, Krisztus után 70-ben beteljesedik, és amikor jönnek Titusnak a légiói, szétverik az egész várost, halomra ölik az embereket, szétverik a templomot, a köveket szétszedik, ellopnak mindent, elviszik az összes kincset, és tényleg szó szerint az történik, hogy kőkövön nem marad. Megmozgatnak mindent, és ami mozdítható, ami érték, azt elviszik. Ami marad, az a pusztulás, ami marad a halottak, a halál, a fájdalom, a nyomorúság. Jézusnak a szava beteljesedik. És ma, ha valaki elmegy Jeruzsálembe, tudjátok, mit lát? A szétvert köveket, bizonyos faldarabokat, ezeket a köveket szentnek nevezik, mert megmaradt valami, és arról prédikálnak ezek a kövek, hogy Jézus egyszer itt volt, bevonult Jeruzsálembe, de Jeruzsálem nem fogadta el a békét, nem a kezét nyújtotta, hanem a lándzsát, nem elfogadott valamit, hanem ellenállt, és ennek a következménye az lett, hogy Jézusnak meg kellett halni, de Jézus föltámadt, Jézus győzött, és ennek lesz valami következménye még. Vagyis amikor Jézus azt mondja, hogy oké, itt el lehet hallgattatni az embereket, de a kövek fognak majd beszélni, akkor ma a kövek beszélnek. Ha elmész ma Izraelbe, akkor lehet, hogy nem minden ember fog Jézusról beszélni, de mindaz, amit ott látsz, minden kő arról beszél, hogy Jézus itt járt. Minden kő, minden arról szól. És akik voltatok már ott, ezt visszaigazoljátok. A kövek beszélnek. Ott van egy helyzet, egy szituáció, hogy az Istennek a képviselője, a messiás Jézus megjelenik, és nem fogadják el. És tudjátok, ez ma ugyanúgy aktuális, mint ahogy mondtam, hogy az adakozás, az adakozó lelkület akkor mozgatott mindent, és akkor meghatározta az ünnepet. Ma a meglátogatásnak az ideje ugyanilyen fontos, neked is, meg nekem is. A te meglátogatásodnak az ideje az a pillanat, amikor valamilyen módon Isten bemutatkozik neked, hogy én vagyok, én élek, én létezem. Amikor Jézus valahogy be akarja bizonyítani neked, hogy igen, én vagyok az, aki meghaltam és föltámadtam. És amikor valaki ezt fölismeri és megtér, ez a meglátogatásnak a pillanata, amikor valaki elfogadja Jézust. Ha valaki erre azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem, ez engem nem érdekel, akkor tulajdonképpen ugyanaz történik, mint Jeruzsálemben. Hogy Jézus sírva visszalép, és azt mondja, hogy oké, ha nem, akkor nem. De mindennek van valami következménye. A békesség útjának is van egy következménye, meg a békétlenség útjának is van egy következménye. És akkor is szabad választás volt, lehetőség volt, hogy az emberek mit választanak, és ma is megvan ez a szabad választás neked is, meg nekem is. A meglátogatásnak az ideje az egy nagyon-nagyon fontos szent pillanat mindenkinek az életében. Akár a megtérésednek a pillanata, akár később, amikor keresztényként éled az életed, és valamilyen módon Isten közel jön hozzád. Minden egyes ilyen meglátogatásnak az ideje, minden egyes ilyen komoly isteni üzenetnek az érkezése, az egy ilyen válaszút, hogy mit reagálsz rá. Igen, mondasz, és a békesség útján továbbmész, vagy pedig nem foglalkozol vele, és akkor jön valami zűrzavaros időszak az életedbe. Ugyanaz történik ma, mint akkor történt. A meglátogatás ideje az egy szent pillanat mindenkinek az életében. És a messiás ma is meglátogat embereket. A meglátogatás az valóságos dolog. Idéztem a 24. Zsoltárt is, ami egy ilyen messiási Zsoltár, ami teljes mértében kapcsolódik a virág vasárnapi eseményekkel, vagy Jézusnak a bemonulásához szorosan kötődik. Ezt mondja ez a Zsoltár tehát, hogy emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr. Az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl a fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Ezt a Zsoltárt valószínű, hogy akkortól kezdték el énekelni, vagy akkor született, amikor Isten népének az életében volt egy olyan időszak, hogy a frigyláda, az Isten jelenlétének a helye, az valahol vidéken egy családnak a birtokán volt. Úgy hívták a családfőt, hogy Obédedom. Ennek az embernek a birtokán volt a frigyláda. És Dávid, aki király volt, fölismerte ezt az egésznek az abszurd helyzetét, hogy van az, hogy én itt vagyok a fővárosban, Jeruzsálemben, építem ezt a várost, egyre szebb ez a város, egyre nagyobb paloták vannak, én egyre kényelmesebb helyen lakom, és valahol az Istennek a lakóhelye ott vidéken valahol ott van. És úgy dönt, hogy ez így nem normális dolog, ez nem elfogadható dolog, az Isten ládáját, a szövetség ládát egy méltó helyre kell tenni. És ezért úgy dönt, hogy onnan az Obédedom házából vagy birtokáról el kell hozni ezt a ládát, és elhozzák Jeruzsálembe, hogy méltó helyre kerüljön. És amikor ez az egész szituáció történik, akkoriban születik ez a Zsoltár, és ez a Zsoltár arról szól, hogy föl kell emelkedni a kapuknak, mindenkinek a fejét föl kell emelni, mert jön valaki, a frigyláda, az Isten jelenléte, bevonul a városba, és ezt nem lehet csak úgy titokban, meg csak úgy oda visszük és letesszük, hanem ez egy méltóság. mert jött valaki. Ugyanaz történik, mint amikor az emberek ledobták a ruhájukat, meg odaadják a szamarat, meg mindent, mert ez egy méltóság teljes, egy különleges dolog. A frigyláda visszakerül arra a helyre, ami megilleti őt. Ekkoriban énekelték, és mondták ezt a zsoltárt el. Ez egy prófétai zsoltár egyébként, és nem csak arra vonatkozik, hogy valamikor egyszer a frigyláda A pontból B pontra került, és a méltó helyét elfoglalta. Ez a zsoltár arról is szól, hogy ez az esemény egyszer meg fog ismétlődni. Vagyis arról szól, hogy a virágvasárnap is egyszer meg fog ismétlődni. Mert Jézus eljött erre a világra, eljött Jeruzsálembe, de ott nem a méltó helyre került, hanem a keresztfára került, ugye? Tehát nem mondhatjuk semmilyen módon, hogy Jézus méltó helyre került Jeruzsálembe. Megalázták, kigúnyolták, szenvedett, és aztán keresztre feszítették. A kereszt az átok helye, az a szenvedésnek, ez nem egy méltó hely, az egy átok hely. Jézus jött, és nem a méltó helyre került. Meghalt, és aztán föltámadt, és azt ígéri, hogy vissza fogok jönni. És amikor másodszorra vissza fog jönni, akkor eljut majd Jeruzsálembe, és akkor a méltó helyre fog kerülni. Akkor nem lesz majd olyan, hogy valaki félreérti, akkor már nem lesz olyan, hogy valami nem működik. Beteljesedik ennek a zsoltárnak az a része, ami profétikus, hogy eljön majd az a pillanat, ami az igazi messiásnak a megjelenése, amikor kinyílnak a kapuk, az embereknek a szíve is kinyílik, és üdvözlik a messiást, a dicsőséges messiást, aki vissza fog jönni. Vagyis ne felejtsétek el, hogy a virágvasárnap nem csak egy történelmi esemény, egyszer volt egy ilyen szép történet, hanem a virágvasárnap úgy, ahogy van szó szerint meg fog ismétlődni, csak az eredménye más lesz. Nem lesz kereszthalál, nem lesz fájdalom benne, hanem lesz messiás, lesz királyság, lesz dicsőség, és lesz benne egy olyan királyságnak és egy olyan időszaknak a kezdete, amikor Jézus visszajön, amit úgy nevezünk, hogy a békének a korszaka. Hát amikor Jézus először jött, akkor nem fogadták el a békét, abból háború lett. Amikor másodszorra jön, akkor a békének a képviselőjeként fog megjelenni. Akkor már nem szamárháton, hanem dicsőségesen a mennyből jön a szentjeivel együtt, ezt mondja a Biblia. A virágvasárnap az meg fog ismétlődni. Ez olyan biztos, mint ahogy én itt ülök, vagy állok, meg ti ott ültök. Mert ezt mondja a Biblia. És ahogy 500 évvel korábban Zakariás megprofétálta azt, hogy majd egyszer eljön a messiás, és Szamácsikon fog ülni, és úgy vonul be Jeruzsálembe, szintén Zakariás azt is mondja, hogy mert eljön az Úr, az én Istenem, a szentjeivel együtt. És ez már a második visszajövetelre vonatkozik. Amikor Jézus ugyanúgy meg fog jelenni. Ha valaki olvasgatja a zsoltárokat, például a 122. zsoltár azt mondja, hogy kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Imádkozzatok Jeruzsálem békességért, mondja a Biblia másáján. Miért fontos ez? Miért kezd el a Jeruzsálemmel foglalkozni? Miért nem mondja a Biblia, hogy imádkozzatok Budapestért, Budapest békességért, vagy Brüsszel békességért, Washington békességért, mit tudom én, New York békességért, vagy bármelyik nagyvárosért. Ha New Yorkban békesség van, ott több embert éri a békesség, mint Jeruzsálemben, ugyanaz kisebb város. Miért Jeruzsálem? Miért kell Jeruzsálemmel ennyit foglalkozni? Tudjátok miért? Azért, mert ott összpontosulnak a dolgok. Az üsztörténeti dolgok ott összpontosulnak. Minden más jelentős nagyváros a világban, valamilyen módon persze jelentős, mert valami miatt nagyjá vált, de az üsztörténet szempontjából Jeruzsálem a lényeg. Jeruzsálemben történt az az esemény, hogy Jézus bevonult, nem Budapesten volt sajnos, nem Brüsszelbe és nem Washingtonba és nem tudom hol, vagy Pekingbe, vagy nem tudom mi most a legnagyobb hely a világon, ami nagyon-nagyon fontos, hanem Jeruzsálemben volt, és amikor vissza fog jönni, és Jézus a méltó helyre fog kerülni, akkor Jeruzsálembe fog megjelenni, és Jeruzsálembe fog a méltó helyre kerülni. És ezért mondja a Biblia, hogy mindaddig, amíg ez nem fog bekövetkezni, ezt nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz, de amíg Jézus nem jön másodszorra vissza, addig egy fontos üzenet, hogy Jeruzsálemben nincs béke. Mert az a szellemi összecsapás, az folyamatosan történik. És hogy imádkozz Jeruzsálem békességért, ez azt jelenti, hogy imádkozz azért, hogy minél hamarabb a messiás visszajöjjön. Szoktuk imádkozni a mi atyánkot, ugye? Én nem tudom, hány ezerszer vagy tízezerszer mondtam már. Tehát egy olyan imádság, amit elég sokszor használnak a keresztények. Te is valószínű, nagyon sokszor elmondtad már. És a mi atyánk imádságnak van egy olyan része, ami arról szól, hogy legyen meg az Isten akarata a mennyen és a földön is, ugye? Legyen meg az Isten akarata a mennyen és a földön. Jöjjön el az ő országa, és legyen meg az akarata a mennyen és a földön. Amikor elmondjuk a mi atyánk imádságát, akkor tulajdonképpen folyamatosan újra és újra ebben az imádságban benne van az, hogy imádkozunk azért, hogy az Isten országából egyébként béke van, tehát ott köszöni szépen, mindenki jól érzi magát, tehát ott béke van. De hogy az a békesség, ami ott van, az jöjjön el, és Jeruzsálem is legyen jellemző ez a békesség, mert ha Jeruzsálemben békesség van, ez a föld minden részére kifoghatni. Ez egy másik prédikáció lenne, amit most nem mondani kell, hogy mit jelent a béke korszaka, de alapvetően csak annyit, hogy amikor eljön ez a béke korszaka, visszajön a Messiás, és el fogja foglalni a méltó helyét, akkor ott következik egy tényleg egy új korszak a világtörténelembe, és a proféciák arról szólnak, hogy a világ minden nagyhatalma, majd akkor akármilyen nagyhatalmak lesznek. Minden nagyhatalomnak a képviselői Jeruzsálembe mennek el, és kifejezik a tiszteletüket a király előtt, a Messiás előtt, és aki ezt nem fogja megtenni, annak nem lesz szerencséje. Annak nem lesz áldás az életén, annak a népnek nem lesz áldás az életén. És az akkori világ nagy hatalmas politikusai, meg vezetői, meg kormányfői, meg államelnökei Jeruzsálembe fognak zarándokolni, és ott fogják kifejezni a tiszteletüket. Nem máshol. Ilyen értelemben Jeruzsálem kiemelkedik, és minden nagy világváros, meg politikai, meg gazdasági központ meg lesüllyed. Ott történik minden. És ezért fontos az, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön az Istennek az országa, legyen meg az akarata a mennyben is, meg a földön is. Nos, tehát most virágvasárnap van, és a virágvasárnapnak a lényege, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. És én arra szeretnének hívni most benneteket, hogy imádkozzunk azért, hogy a te szívedben is legyen ott Jézus. Ha ott van, akkor erősítsd meg ezt, hogy igen, szükségem van továbbra is a Messiásra. Ha meg nincs, akkor egy lehetőség arra, mert a meglátogatásnak az ideje az, hogy valakinek pont ezek a pillanatok vagy másodpercek. Hogy neked egy lehetőség arra, hogy elfogadd a Messiást. Imádkozzunk. Mennyi atyám, ahogy látjuk ezeket az eseményeket, hogy tökéletesen beteljesedik a te terved, a te akaratod, ahogy kijelentetted magad a profétáknak. Tudjuk, Urunk, hogy ami ezután van, az ugyanolyan pontosan fog beteljesedni. De imádkozunk azért, hogy mi nem maradjunk ki a jó dolgokból. És imádkozom most valamennyiünkért, Uram, hogy ez a virágvasárnapi esemény az legyen jellemző minden jelenlévőre. Imádkozom azokért, akik még nem tértek meg, ha tudják megnyitni a szívüket, a lelküket előtted, Messiás, hogy be tudj vonulni, és az életüket áldottá is, boldoggá is, gyümölcsözővé tud tenni. Hogy a bűnöket tud megbocsájtani, hogy tudj egy tiszta szívet adni. Imádkozom ezért, hogy legyen ez így, Uram, kérjük ezt. És imádkozom azokért, akik a tiéd, kérünk téged, hogy legyen bennünk az az elkötelezettség, az az odaszánás, az az adakozó szív, hogyha te kérsz, akkor mindenre képesek vagyunk, és készek vagyunk. Mert téged szolgálunk, és ez a lényeg. Köszönjük, Urunk, hogy te megáldasz bennünket, és ahogy még a szamarat is visszaadtad a tulajdonosoknak, hogy te nem elvenni akarsz, hanem áldást akarsz adni. Ezzel a hittel és reménységgel szeretnénk tovább menni. Vezess bennünket a következő napokban, tudjunk készülni a húsvétra, a nagypéntekre is, és húsvétra is, hogy átéljük veled együtt, hogy mennyire valóságos az, hogy te meghaltál a bűnökért, de mennyire valóságos az, hogy föltámadtál, és te élsz. És ma megszólítasz bennünket, és itt vagy ezen az Isten tiszteleten. Kérünk téged, Urunk, hogy munkálkodj a szívünkbe, lelkünkbe, és amit te mondasz, segíts, hogy ne felejtsük el. Kérjük, Urunk, Jézus, a te nevedben, hogy áld meg valamennyünknek az életét. Amen.